Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a mindenható Isten már időben szólt nekünk, hogy az igazság teljes mértékben el fog tűnni az internetről. Az igaz bizonság el fog tűnni az internetről. És ez már történik, tehát első alkalommal talán már 2 évvel ezelőtt, hát ugye nyilvánvaló volt, mert amikor kezdtünk beszélni arról, hogy nekünk Isten mit mutat a Covidról, meg a világnak a mostani helyzetéről, akkor már kezdték ugye tiltani a videóinkat, le is törölték azokat, és fenyegettek azzal, hogy letörlik a YouTube csatornát. A Facebookon most nem különb a helyzet. Az történik, hogy a legutóbbi videót is, a tegnapi videót is elnémították 249 országban, egy bizonyos részt. Azt mondták, hogy az a rész az jogvédett, ugye, az nem hozzám tartozik, tehát a saját hangomra azt mondták, hogy az valaki ugye, szólt, hogy az egy jogvédett anyag, ugye, és el van némítva. Tehát szeretnék mindenkit figyelmeztetni arra, hogy már nem sokáig lesz ez. És a Facebook élő közvetítésekről feltetőleg vissza fogok állni a YouTube-ra, hogyha ott is akadályoznak, akkor majd megkeresem annak a módját, hogy hol legyenek a közvetítések, egyáltalán lesz-e. Felhívom a figyelmet, hogy az összes hanganyag megtalálható a kiáltószó.hu, valamint a www.jelen.fm oldalon. Le lehet tölteni, meg lehet osztani onnét, fel lehet tölteni bárhová. És hát ennyi. Hogyha eltűnnék a Facebookról, lehet, hogy holnaptól a YouTube-on fog menni az élő közvetítés, mert ennek nincs semmi értelme, hogy én ide töltöm fel, vagyis megy az élő adás, töltöm fel a videókat, és el van némítva, vagy teljesen, vagy pedig részlegesen, mert megvádolnak azzal, hogy jogvédett tartalommal rendelkezik. Tehát, hogyha valami zene volna benne, ön háttérzen, ami nem hozzám tartozik. Holott ugye nincsen semmi a videókban, tehát nincs ilyen tartalom. A maximum a kép, amit az internetről leveszek, amit tehát mindenki ugyanezt csinálja, tehát most már, hogyha ezt kezdik üldözni, akkor óriási bajok vannak. Tehát elképzelhető, hogy holnaptól megint a YouTube-on lesznek az élőadások, a Facebookon nem lesz, viszont miután megtörtént az élő közvetítés, fel fogom tölteni a hanganyagot a kiáltószóra, mint podcastot, és azt megosztom a Facebookon is. És amennyiben, tehát hogyha lesz élő adás a YouTube-on, akkor valahányszor élő adás indul a YouTube-on, lesz egy ilyen hivatkozás a Facebookon, hogy élő adás van. Tehát akit érdekel, azt tudja hallgatni a YouTube-on is. Hozzá is tud szólni. És akkor most térjünk át a napi eledelre. Nagyon sok mindent ad az Úristen folyamatosan, hisz megszokhattuk, nem meglepő, szükségünk is van a napi táplálékra, mert nagyon kemény idők vannak és következnek. Isten megmutatta, hogy tényleg ez a végítélet. Nyilván ezt senki nem akarja hallani. Senki nem akarja hallani, és az emberek nem hiszik, és azt mondják, hogy jaj, ezek ilyen ijeszgetők, meg járaszájunk, meg rémhírterjesztők vagyunk. Nem. Hogyha valaki rémhírterjesztő, akkor lehet, hogy Isten a rémhírterjesztő. Őt vádolott. Aki vádol minket, hogy ilyen dolgokról beszélünk, és hogyha mi Istentől szólunk, ezt vizsgálja meg mindenki, vagy fohászkodjon Istenhez, hogy kapjon kijelentést, meg fogod látni, hogy ki a rémhírterjesztő. Mi vagyunk a rémhírterjesztők, vagy éppensége valaki más. És hogyha minket azzal vádoltok, hogy rémhírterjesztők vagyunk, akkor valójában kit vádoltok? Minket vádoltok, vagy pedig azt vádoljátok, aki próbál figyelmeztetni téged és mindenkit, amíg még nem késő, hogy mentse, ami menthető. Elmondtuk, hogy feltetőleg a II. Világháború idején, sőt az első, meg az Ószövetségben is minden ilyen apokaliptikus, valahányszor ilyen apokaliptikus dolog történt ugye egy országban, akár az észak-amerikai kontinensen, akár Európában, akár Magyarországon, akár Romániában. Az emberek figyelmeztetve voltak folyamatosan. Az más dolog, hogy nagyon sokan nem figyeltek a figyelmeztetésre, vagy hogy röhögtek rajta, hogy ezek megbolondultak, hogy miről beszélnek. Emberek, arról beszélünk, ami történt most 2 évvel. Tehát arról, hogy egyik napról a másikra az emberek nem mentek ki a házból. Egyik napról a másikra annyira hittek a hazugságban, hogy ki sem mertek mozdulni a házból. Féltették egyrészt az életüket, másrészt pedig a pénzüket. És ez bármikor megtörténhet. Ugyanilyen hirtelenséggel, ahogy Romániába behozták a kiállási tilalmat ezelőtt 2 éve, vagy más, azt sem tudom, mikor volt már. Ugyanilyen hirtelenséggel történhet támadás, légi támadás, ugye? szitává lőhetik Budapestet éppenséggel. Ahogy ez megtörtént, ahogy bejött ez az őrültség, amilyen hirtelenséggel bejött, és az emberek hittek benne, ugyanolyan hirtelenséggel fog kirobbanni a háború, és nagyon sokan el fognak veszni. És mint mondtuk, nem az a probléma, hogy elveszünk emberek, mert oké, mindenki el fog veszni. Eddig is az emberek meghaltak, volt, aki fiatalon halt meg, volt, aki középkorban, és hát nem az ő középkorban, nem az ókorban, nem a kőkorszakban, hanem tehát középkorú volt, ugye, és úgy hunyt el mások idősebb korokban, boldogultak meg, vagy haltak meg. Tehát nem az a probléma, hogy meghalunk, a test meghal. Tehát Isten megengedi, hogy ez így legyen, és lássuk a halált a családban is, mindenhol, hogy készüljünk fel arra, hogy emberek, egy nap veled is ez fog történni, és az a nap nem biztos, hogy 50 év múlva lesz. Lehet, hogy ma lesz, vagy holnap van. Érthető? Tehát senkinek nincsen garanciája, hogy ő még fog élni 20 évet. Mindenki úgy él, és úgy rendezkedik be itt a Földön, és úgy dolgozik, és úgy szervezkedik, mintha örökön itt a Földön élne. Azt mondja a prédikátor által a mindenható Isten, hogy a bölcs embernek az elméje a siralmas házban van. Ez is milyen negatív gondolat, rémhír terjesztés. Ezt kitiltanák a magyarországi médiából, hogy hát mit mond, mit képzel magáról Salamon, hogy ilyent mond? Hogy a bölcs embernek az elméje a siralmas házban van. De a bolondnak az elméje hol van? Hát a kocsmában, a vigasságnak házában, ugye? Vigadozik. Mint a soha nem halna meg, és mint hogyha soha nem érne véget az élete. De a bölcs ember ugye, hát néha elmegy temetésre éppenséggel, vagy siralmas házban az ő elméje azon gondolkodik, hogy egy napon el fog jönni hozzá, és a számon kér is. És akkor lesz, amit számbadnia, vagy ugye lesznek a földjei, az ingatlanok, meg a pénz, meg a nem tudom én milyen, ugye, amit ő eddig felhalmozott. A számon kér is nagyon közel van emberek, nagyon közel van. Nem csak egyénileg, mert sokaknak ugye már megtörtént. Sokakhoz már úgymond eljött, visszajött Jézus. Mert amikor az ember meghal, akkor ott van, visszajött Jézus, kész, vissza van jöve. Nem úgy van, hogy hirdetik Amerikában, az amerikai kereszténységben, hogy jön, és akkor nem tudom én, hogy lesz, mint lesz. Nem emberek. Nagyon sokan, tehát lehet, hogy mit tudom én, lesz egy olyan is, hogy ilyen nagyobb ilyen eget földet megrengető, nem tudom, jelenség, de ugye jelni kell az ilyen jelenségekkel, mert ezt most már nagyon könnyen meg lehet csinálni technológiával. Tehát ki lehet vetíteni egy óriási holografikus képet, és meg lehet játszani Jézusnak a visszajövetelét, de akit ismeri a Istennek a szavát, a kijelentéseket, az tudja, hogy mit jelent a Jézusnak a visszajövetele. A Jelenések könyvében le van írva, az egyéni szinten megtörténik. Most, hogy vége lesz-e a világnak, vagy nem, hát Isten tudja. Most mi nem arról beszélünk, hogy vége lesz a világnak, többet nem lesz élet a Földön, hanem arról beszélünk, hogy a véget, az apokalipszist mindenki megéri. Hogyha nem globálisan, most globálisan történik, ez teljesen biztos, egyértelmű. Még a vak is látja, hogy globálisan történik az apokalipszis. A háború küszöbén vagyunk, és még mindig a pénzünket számigáljuk, még mindig elmegyünk hit elért, ugye, a bankba, hogy elveszítsük a maradék hitünket is, hit el, még mindig így gondolkodunk. Holott ott van tényleg a vége, a küszöbön van, és zörget az ajtó előtt. Na... És ez nem ijeszgetés, emberek, ez nem ezt, ugye azzal vádoltak, hogy rémhírterjesztők vagyunk. De aki hallotta a mi rémhíreinket, ugye, mert azt mondták, hogy rémhírterjesztők vagyunk. Akik hallották a mi rémhíreinket, megszabadultak a félelmeiktől. Érdekes módon. Hát ez milyen rémhír? Valaki hallja a rémhírt, amit én terjesztek, vagy amit terjesztünk, és megszabadul a félelmeitől. Hát ez érdekes, nem? És valaki hallja a gyönyörűséges híreket a főáramú médiában, az alternatív médiában, az összeesküvés elméletekben, és tolja össze magát? Tele van félelemmel, üldözési mániával. Hát akkor most oda vagyunk kerülve, hogy mi, akik az örömhírt terjesztjük, mi vagyunk a rémhírt terjesztők, és a média, ugye, a főáramú média, a magyar parlament, a Duna Televízió, meg az M1, meg az M2, meg az M666, na ők az örömhírt terjesztők. Meg vagyunk teljesen gajdulva emberek, teljesen meg van zakkanva a magyarság. Meg vagyunk zakkanva, és tényleg, majdhogy nem, a reménytelenség küszöbén áll a nemzet. A reménytelenség és a menthetetlenség küszöbén. Ez van. Ez van. Tehát hangsúlyozom, akik az elmúlt években hallgatták a mi rémhíreinket, mert úgy voltunk titulálva, ugye, épp azt nem mondták, hogy égessük el, vagy akasszuk fel a főtérnököt, mert rémhírterjesztők. Akik hallgatták a mi rémhíreinket, azok megszabadultak a félelmeiktől, megteltek reménységgel, kaptak békességet Istentől, megváltást nyertek a szívükben, a lelkükben. Volt lelki béke, lelki örömület, akkor az miféle rémhír? Akik hallgatták a főáramú híreket és az alternatív médiának a hazugságait, azok mind megteltek félelemmel, elkezdtek lázadni, kimentek tüntetni, megbüntették őket, belementek a játszmába. Hát akkor melyik a rémhír, emberek? Döntsétek el? Mindenki dönts el. Én most már nem tudom tényleg ennél jobban, ennél egyszerűbben ezt elmondani, hogy mit jelent az, amit Pál apostol által mondott a mindenható. Azt mondja, hogy hát a maga a sátán, maga a megtévesztő, maga a lélekgyilkos is a világosság angyalának adja ki magát. Hát a főáramú média, ugye? Az ő képe a szája, ugye a fenevad szája. Hát csupa jó, aztán jön a vakcina, kis türelem, és megmentünk mindenkit. És azokkal az örömhírekkel, amit adott a főáramú média és az alternatív média, lemészárolták magyarok ezreit, emberek. Lemészárolták-e? Aval az örömhírrel, aval a hazug, hamis örömhírrel, ugye, mert ahogy mondja a Pál, a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Tiszta jó híreket adtak. Ó, jönnek a lélegeztetőgépek. Ez az örömhír a mai magyarnak, és a mai székelynek, hogy jönnek nyugatról, Brüsszelből, jönnek a lélegeztetőgépek, kamionszámra. Azok fognak rákerülni előbb-utóbb, akik ezt a reménységet adták az embereknek. Lélegeztetőgépeket, maszkot, meg oltásokat. Erre a sorsra fognak jutni. Ha ez a törvény, emberek, ez meg fog veled történni. Ha ezt az őrültséget nem hagyod abba, továbbra is ebben részt veszel, először megtörténik a családtagjaiddal, hogy megnézd, hogy lásd a saját szemeddel, hogy mit terjesztettél, hogy milyen mérget, milyen sötétséget terjesztettél a világban. Először meg kell tapasztalod a családtagjaidon, pontosan, mint annak idején a zsidók királya, ami történt. Elvitték babiloni fogságba, ő nem került lélegeztetőgépre, hanem egyszerűen végig kellett nézze, hogy a gyermekeit megölik. A szeme láttára mészárolták le a gyermekeit, hogy szembesüljön avval, amit ő tett, az ő döntésének a következményével. Az utolsó kép, amit látott, az volt, hogy az ő fiait lemészárolták, és utána kiégették az ő szemeit. Akik részt vettnek ebben a dologban, ebben az őrültségben, figyelmeztetés minden királynak, polgármesternek, miniszterelnöknek, elnöknek is, képviselőnek, politikusnak, orvosoknak és média szakembereknek, akik ebben az őrültségben mostanig részt vettek, azok ebben a momentumban, talán ez az utolsó momentum számukra, hogy irányt váltsanak és az élő Istenhez forduljanak igazi látásért, hogy meglássák, hogy mit tettek. És hogyha meglátják, mit tettek, talán megmenekülnek. Isten tudja, azt én nem tudom. Ez az utolsó momentum most. A következőről már nincs arra garancia. Holnap már nem fogsz tudni megtérni. Holnap már nem fogsz tudni az élő Istenhez fordulni, hogy meglásd, hogy mi történik a világban, a világodban, és mostanig miben vettél részt. Talán ez az utolsó hívás számodra. Politikusok, vezetők, királyok, orvosok, médiaszakemberek, különböző hírportáloknak a szerkesztői, akik ebben részt vettetek, talán az utolsó lehetőség ez számotokra, a megtérésre. Nem a betérésre a hitgyülekezetében, nem erről beszélek, hanem az élő Istenhez fordulni, az ő szavához, Jézus Krisztushoz fordulni, hogy lásd meg, mi történik a világban, mi történik a magyar világban, hogyan mészárolta le a fenevad a magyar polgárokat az elmúlt években, és te ebbe hogy vettél részt. Talán megmenekülsz. Viszont, hogyha röhögsz ezen, amit mostan hallasz, ez számodra poénos, meg humoros, akkor megtörténhet, hogy az fog vele történni, mint annak idején a zsidók királyával, aki ugye figyelmeztetve volt ő is, hogy ne menjen bele. Ugyanúgy, ahogy Orbán Viktor, a mai magyar király figyelmeztetve volt, ne menjen bele ebbe az örültségbe, a sátáni unió játszmájába ne menjen bele, mert a népe ellen vét, a magyarok ellen vét, maga ellen vét, a családja ellen vét, és a mindenható Isten ellen vétkezik. Ő figyelmeztetve volt. Belement, ez már az ő választása. De mint mondtam, ez meg kell történjen. Nagyon sok ilyen király, vezető, ugye, akik ebben részt vettek ebben a dologban, befolyásos emberek, karizmatikus emberek, Covid hívők, akik ebben részt vettek és terezették a halált, azok ugye meg kell lássák a saját szemeikkel a fájdalmat, a szenvedést, amit okoztak embertársaiknak. Családtagjaikon, feleségeiken, gyermekeiken, ez fog történni, ez maga az ítélet. És utána majd ugye jön a végső döfés, hogy te kerülsz fel arra a lélegeztetőgépre, amit ugye beszerveztél az Európai Unióból, a Teremtő Isten helyett, az ő kegyelmi ajándéka helyett, amit ő felkínált számunkra. Na, hát röviden ugye ennyit a bevezetőben, és akkor megmutatnék néhány dolgot, amit kaptunk, ugye kaptunk igen megértéseket. Az első, a tökéletesség utáni vágy a mozgató rugója a rossznak és a jónak egyaránt. Tehát, hogy igazából mi okozza a süllyedést, az, hogy a lelkében minden egyes ember tudja az, hogy hazugságban él. Tehát a politikusok is, a vezetők is jót akarnak a maguk módján. Nem Isten módján, hanem a maguk módján. Én is jót akartam egész életemben, jót takartam. De mivel, hogy az agyam szerint akartam a jót, én nem akartam, hanem takartam a jót, eltakartam. Mivel a saját fejem után mentem, mint ahogy a legtöbb magyar a saját feje után megy, vagy pedig a sátának a feje a szava után, ugye a média szava után megy, ezért ugye a jó szándék, ami ott van benne, ugye hát jót akar, hát egy jobb, kéne egy jobb rendszer, egy jobb politikus, egy jobb miniszterelnök, egy jobb Európai Unió, egy jobb ez, meg egy jobb az, jobb lélegeztetőgép, jobb a maszkok és jobb vakcina. Tehát a lefelé süllyedést is úgymond a jó utáni vágy motiválja. Mert azzal nincsen baj, az ember jót akar. Azzal nincsen semmi gond, hogy az ember vágyik a tökéletességre. Sőt, ezt a vágyat Isten helyezte belénk, hogy visszataláljunk hozzá. De amikor én a magam feje után akarom a jót összehozni, vagy pedig az emberi tanítások szerint, vallási tanok szerint, humanista elképzelések szerint ilyen filantróp módon akarom a jót megteremteni, akkor én süllyedek a pokol felé, emberek, a pokol felé. Az igazság, tudom, hogy kemény szavak, de most én mondjam azt, hogy a menny felé süllyedek? Nem úgy van, hanem lefelé, sötétség felé. Tehát ez maga a jó utáni vágy, amit Istentől kaptunk, az a mozgató rugója annak is, hogy emberek elkároznak szó szerint. Mert ők a jót, a tökéletest emberi módon akarják megteremteni, létrehozni. És így részt vesznek az unióban, részt vesznek az összeesküvésben, ugye, hogy akkor mi most összeesküszünk a többi, a csehországi miniszterelnökkel, meg a svájcival, meg a belgával, meg az amerikaival, és akkor mi megoldjuk. Na ez okozza a pokolt nagyon sok ember számára. Ugyanúgy a mennyek országának a meglátását is ugyanez a vágy motiválja. Mert hogyha valaki vágyik a jóra, vágyik a tökéletesre, mert a szívem én érzi, hogy valami nagyon büdös, valami nagyon nem stimmel, ez tudja őt motiválni arra, hogy Istenhez forduljon. És aki Istenhez fordul, az ugye megmenekül. Tehát meg fogja ismerni az igazságot, és a lelke felszabadul. Ugye a betonból, a testnek a beton dzsungeléből, a beton szívből, a kő szívből, a lélek felszabadul, fellélegzik, ugye, fellélegzik, és kap ő új lélegzetet Istentől. Kaptam egy néhány érdekes tanítást és figyelmeztetést a kutyák által, hogy nézzük meg a kutyák világában, mi történik. Amúgy a Biblia is használja a kutyát, mint jelképet. Hát sajnos nem pozitív értelemben. Egy-két helyen van pozitív értelemben is, de legtöbb helyen a kutya, mint jellem, negatív értelemben szerepel. Szóval az első kérdés, miért haragszanak a kutyák egymásra? Azért, mert azt tükrözik, amit mi a kis királyok művelünk itt a Földön. A Covid identitásra rendelkező emberek, akik megkoronázták magukat, az összes kutya a maga módján egy ilyen Covid hívő, tehát ilyen koronavírusban szenved az összes kutya. Az összes kutya, ugye a kutya jellem az ilyen koronavírus által ugye van megbélyegezve szó szerint. Tehát minden kutya magát megkoronázza és gyűlöli a másik kutyát. és ezért ugye haragszanak egymásra, és támadják is egymást. Tehát ez egy görbetükör az emberiség számára, az, hogy egyiknek a kutyája jobban ugat, mint a másik. Tajtézik a szája, sem lehet tudni, miért tajtézik, most miért ugat annyira, de ő ugat. Hát azért, mert ő király akar lenni, és az ugatásával ugye akar ő király lenni, tehát mint ahogy mi is tesszük, ahogy történik ez ugye a politikában, történik a vallásban, minél hangosabban ugat egy kutya, ugye, egy kutya jellemű ember annál erősebbnek gondolja ő magát, ugye? A fáraó hierarchiájában, a piramis hierarchiában. Miért van az, hogy több kutya összefog egy ellen? Hogyan történik? Hát ugyanezt történik az emberek világában is, hogyha tegyük fel, úgy néz neki, hogy egyik kutya ugye ő szabadabb, van neki egy kis szabadság, akkor összefognak ellene és megleckészhetik őt. Ez történik a kóborkutyák között. Ennek voltam szemtanúja több alkalommal is. Viszont van egy következő kérdés, hogy hogyan képes egyetlen kutya felvenni a harcot egyszerre több kutyával? Ilyent is láttunk. Ugye erről is beszámoltam egy korábbi videóban, hogy igen, volt olyan, hogy a kutyánk szemben ment egyszerre, mint tudom én, 3 vagy 4 pásztorkutyával is felvette a harcot velük. Hogy lehetséges ez? Úgyhogy neki volt gazdája emberek. Az a 4 az úgy jöttetlen kóborolt, tehát ők olyan gazdátlanul ott mentek, ugye a dzsungel törvénye szerint ők ott mentek, ugye járkáltak az erdőben. De ennek a kutyának volt gazdája, és ő érezte és élvezte a gazdája védelmét. A gazdája lelkéből merített ő bátorságot, és ő nem félt attól a 3 kutyától, 4 kutyától, szereverte őket, szerepafozta őket. Nem azért, mert ő fizikailag neki reálisan volt ereje ehhez. Nem emberek, nem. Hanem azért, mert neki volt lelki ereje, szó szerint. Tehát ő tudta, hogy neki van egy gazdája. Ő bízott az ő gazdájában. Mi történik a kóbor emberekkel, az önmegváltó emberekkel, akiknek nincsen gazdájuk, nincsen gondviselőjük? A kutyánknak van gondviselője, és amikor ott van a gondviselője, akkor ő a medvével is szemben megy. Teljesen biztos. A medvét elkergeti. Teljesen biztos, a kutyánk a medvét elkergeti. Mert neki van gondviselője, van gazdája. De amikor az ember belemegy a hazug tanokba, akár a kereszténységen belül, akár azon kívül, az ezotériában, hogy én szeretem önmagamat, s önmagamban van Isten, és ott minden önmagam körül forog, na akkor történik az, hogy jön a veszedelem, jönnek a kutyák kívülről, és menekülnöd kell, hanem akkor széttépnek, a külső kutyák darabokra fognak tépni. Miért? Azért, mert neked nincsen gazdát, gazdátlan vagy, nincs gondviselőt, mert belementél a sátán tanaiba, az önmegváltás tanaiba. Tessék, a kutyák mutatják az életnek a rendjét. A kutyák által Istennek ő megmutatja, hogy miért vesznek el emberek. Úgy, hogy gazdátlanná vannak téve, hazug spiritualitás által, Amerikában eltorzított buddhizmus által, ami bejön, ugye, Amerikában eltorzított, ugye, megreformált buddhizmus és hinduizmus által, ami bejött Budapestre, majd Gyergyószent Miklósra, jóga, meg különböző ilyen köntösökben, meditációk. Na, azok ugye tették azt, hogy az emberek ilyen önmegváltóvá váltak, önszeretővé megbocsátottak önmaguknak. Mit kellett az ember megbocsás? Azért, mert neki nem volt, aki megbocsásson. Mert a teremtőit nem kereste, hogy kapjon ő igazi bocsánatot, igazi feloldozást, magának kellett megbocsásson. Így van-e? És önimádat, meg önszeretet, meg minden, és amikor jött a kutya, jöttek a Covid kutyák a világban mindenhol, megjerett, gyorsan feltette a maszkot, ugye, és gyorsan elfutott oltatni. Mert az önisten, aki ugye magát megkoronázta és istenítette, hirtelen félelembe került. Félelembe került, és nem volt neki igazi védelme. Felkelte a maszkot is, felkelte az oltást is. Sokan megbetegedtek, mások pedig már el vannak temetve. Hogyan tanítanak minket a kutyák emberek? Ennyire egyszerű a képlet. Tetszik vagy sem, Isten mindent felhasznál, hogy tanítsa az övéit, akik őszinte szívvel éhezik és szomjazzák az ő szavát, akik letették az életüket a kereszt elé, a Krisztus kezébe, az értelmüket, az elméjüket, a szívüket, a lelküket, a testüket letették a Krisztus kezébe. Így tanítja őket. Még a kutyák által is. Még a kutyák által is. Tehát erre szeretném fejni a figyelmet, emberek. Tegnap is amúgy erről volt szó, a vízenjárásnak a jelentése. Ugyanez. Én nem tudok újat mondani. Én ugyanazt mondom egyfolytában, ugyanazt mondjuk különböző megközelítéssel, különböző képekkel. Most mondom el a vízen járást. Hogy tud egy kutya, akár egy ember, ugye, de az már nem kutya, aki már a vízen jár, ugye, hanem Istennek a gyermeke, hogy tud a vízen járni? Vagy hogyan veheti fel a kutya a harcot egyszerre több kutyával? Úgy, hogy ő tudja, hogy neki van gondviselője, van neki gazdája. A gazdátlan kutyának menekülnie kell, és ha utolérik, szétszedik, széttépik, mint ahogy rengeteg magyart és székelyt széttépett a WHO, az egészségügyi világmaffia. Nagyon sok magyarral és székelyel ez fog történni most megint. És mikor tud megtörténni az, hogy a kutyák összefognak egy kutya ellen? Hát akkor, amikor a kutya ugye gazdátlan. És még ez is, mert a mi kutyánkkal ez történt, ez nagyon, nagyon kemény tanítás. Ugye hát a kis öcsike, hát ő most már ő is nagy betyár lett, ő is már kezdte, ugye ő is már kezdte keménynek érezni magát. Kis királynak érezte magát, magát megkoronázta, ugye úgymond covidos lett ő is. A szó legrosszabb értelmében ilyen, tehát hogy ő is, na, kemény fiú lett. És meg lett kísértve. Jött egy nőstény, oda kóborolt, és elcsalta a háztól. És elkezdett ottan kóborogatni a nőstények után. És mi történt? A pásztorkutyák, akik ott a nők is szintén ők is kóborogattak, összefogtak, és elkezdték kergetni őt. És akkor már nem volt bátorsága emberek. A hím veszője után futott, elment a inába, szállt a bátorság. Már nem tud harcolni. Nem merte felvenni a harcot avval a 3-4 pásztorkutyával. Érthető emberek, ennyire egyszerű az igazság, és így tanít a mindenható Isten, még a kutyák által is. Inába szállt a bátorság, és még ez is Isten fizesse, még ez is Isten a kegyelme, mert így legalább rájöhetett arra, ugye, az ő kis agyában, hogy nem jó nekem az ez után futkorászás, mert veszélybe kerülök. A legtöbb férfi hogyan került veszélybe? A legtöbb úgymond idézőjelben kutya jellemű ember, férfi, hogyan került veszélybe? Hát úgy, hogy a nőstény után futkorászott. Ádám hogy került veszélybe? Hát a nőstény után futkorászott. Levette a tekintetét Istenről. Már nem ránézett, és veszélybe került az ő élete. Hány meg hány látást kaptunk erről. Látom álmot, meg kijelentést, tanítást. A kutyánk is, a kutya jellemű ember így kerül veszélybe. A legtöbb férfinek így felegzik be, tehát így lépik rá, így lép rá a legtöbb férfi a széles útra, a kárzat útjára. Hogy azt csinálja, amit a nőstény mond, amerre ő csalja, a nőstény csalja, ő azt csinálja. Hirtelen elfelejtette, hogy van egy élő Isten, van nála élő bölcsesség, van nála élet, és azt teszi, amit a nőstény, amire a nőstény csalja őt. És jönnek ugye a kutyák, ugye a külső sötétségben, a kóborkutyák, és megtámadják, és megverik őt, szétszedik őt. De még konkrétan, fizikailag is hányszor történt ilyen, hogy nők miatt balhé, meg háborúk, meg minden, veszekedés, meg öldöklés. Ez történik, emberek. És bocsánat, nagy valaki úgy értse, hogy nők a hibások, nem a nők a hibások egyáltalán. Ezt mi többször elmondtuk. Nem Éva volt a hibás, hanem a főbűnös Ádám volt. Nem Éva. Egyezzünk meg ebben, oké? Okay? Mert aki ezt nem érti meg, azt nem lehet megmenteni. Mert még mindig hárításban van, még mindig tagadásban van, még mindig lázadásban van. Az a férfi, az Ádám, aki megérti, hogy ő volt a főbűnös, és nem az Éva, na annak az Ádámnak, annak a férfinak van esélye a menekülésre. Sőt, még az Évának is, akit elvett feleségül. Van egy érdekes videó, ezt mindenképpen ajánlom, ezt a videót meghallgatásra. A csatorna neve Igazi Gyümölcs, és a videó, a legutolsó videó, az idő elközelgett. Ezt érdemes mindenképp meghallgatni, ezt a videót. Abban csinálja ilyen kutyás történet, hogyha már a kutyáknál tartunk. Ugye a hölgy azt az álmot kapta, hogy bement valahova, valaki ez vendégségbe, ő próbált beszélni Isten országáról. Hát nem igazán vették a lapot, nem igazán voltak kíváncsiak, viszont elmondták, hogy hát ott ugye voltak kutyák abban a házban. És volt egy két kutya, egy szeridebb és egy keményebb kutya. És a keményebb kutya egy ilyen rottweiler típusú volt, az ilyen kis ilyen pszichopata volt. Tehát megtámadta a vendégeket, de még a saját gazdáját is megtámadta. Még a saját gazdáját is megtámadta, hogy ennek mi a jelentése? Mindenki gondolkozna ezen. Amikor az ember belezúlna a testbe, mint a kutya, mert akkor válunk testivé, kutya lelkületűvé, amikor belezuhantunk a testbe, amikor a testnek a kívánságát követjük, a test kívánságát követjük, Na akkor válunk kutya természetűvé? Az, hogy a gazda fél a kutyájától, mit jelent az? Mit mond az nekünk? Azt jelenti, hogy az ő testisége, az ő földhöz ragadtsága őt már teljesen leuralta. Az ember majdhogy nem átlépte a menthetetlenség küszöbét. Tehát annak a fizikai kivetülése, hogy az ember lelkileg teljesen le van lakva, el van pusztulva az ő lelke, az, amikor még a saját kutyája is megtámadja. Mert hogyha volna benne élő lélek, az a kutya érezné, látná rajta, hogy az én gazdám a teremtés koronája, de mivel nem így van, még az is megtörténik, egyes kutyák a gazdájukat is megtámadják. Más kutyák, mint ahogy ebben az államban is történt, az idegent sem támadják meg. Tehát ezt a hölgyet ugye azt az álmot kapta, hogy a kutya, bár a gazda azt mondta, ugye, mert nagyon veszélyes, őt nem támadta meg. Sőt, megfogta a buksiját, megsimogatta, megcirogatta, a kutya lefeküdt, megvakargatta a hasát, és el volt a csodálkozva, hogy ennek a nőnek hatalma van a kutya, a pszichopata kutya fölött. Miért volt neki hatalma? Azért, mert neki újjá született, újjá teremtett lelke és szíve van. És már benne lakozik Istennek a lelke, Istennek a gyermeke. Ezt a kutya látja. Ezt a kutya látja. Erről is többször beszéltünk. Egy olyan embert, akiben Istennek a lelke lakozik, a Krisztusnak a lelke megtisztult, tiszta lelke lakozik, azt nem, hogy a kutyák, még az oroszlánok sem támadhatják meg. Mert ő a teremtés koronája. És igaz rá az írás, a teremtés könyve. Nem kell sem pálca, sem gépgolyószóró, semmi. Sem az oroszlán, sem az orszarvú, sem a kutyák nem támadják meg azt az embert. Mert tiszta a lélek benne. Isten gyermeke. Azt a kutya látja. Csak a kutyává lett ember nem látja. A kutyává lett ember nem látja, hogy milyen helyzet. Tehát az, hogy a kutyák támadják az embereket, megtámadják az embereket, meg is harapják, ugye ez persze, hát a kutyát könnyű hibáztatni, mint a kígyó, tehát akkor öljük meg a kutyát, altassuk el, vigyük be a, mit tudom én, kutyamenhelyre, meg mit tudom én mi, és hagyjuk figyelmen kívül, hogy abban az emberben miért támadta őt meg a kutya? Hát azért, mert benne is kutya jelen volt. Fél elemben a gyerkőcöket is, egyes gyermeket kutyák miért támadnak? Másokat ugyanazok a kutyák nem támadják. Miért? Azért, mert már bele van nevelve a kutya jellem abba a gyermekbe. Bele van nevelve a félelem. Meg van ő fosztva az igazi identitástól. Az Isten adta Isten gyermeki identitástól. És támadják őt a kutyák. Valakit tenni valami szeretne? Lán?
Én vagyok. Sziasztok. Hát a kutya, ugye a kutya jellem az valójában a jelenések könyvében egyértelműen a fene vagy jelleme. Nem tudom, hogy erről szóltál-e, vagy én nem hallottam. Csak így jön nekem, hogy ugye a kutya természetben ez nagyon benne van. Tehát a kutya is olyan, hogy valamelyes, mint a disznó, de mégsem olyan, mert a kutya az egy támadó lény, így mondanám, támadó állat. Tehát a kutya is olyan, hogy a saját szarát is megeszi, már bocsánat, hogy ilyen szavakot kell mondjam, de meg támad. Tehát egyértelmű, hogy ugye, hogy ugye a disznó is a mindenevő, tehát mindent fogyasztó, teljesen testi, ragadozó típusú állat. Tehát azért, hogy legyen egyértelmű, hogy ez a jellem, ez milyen, és ezt egy sokszor az ember tényleg észre sem veszi magába addig, amíg Isten meg nem mutassa, hogy ez micsoda egy jellem, és hogy szedtük össze. Ez a tipikus földhöz ragadt, fenevad, vérengző jellemű ember az, aki képes bármire, hogy megtartsa a földi életét. Szószoros értelemben fenevaddá válik. Amit láthatunk például ugye az amerikai Hollywood filmekben is egyfolytában ugye közvetítenek, hogy az ember az mindig belemegy a harcba, ilyen fenevad módon, és akkor gyűkol össze-vissza mindenkit, és a végén ő lesz a maga a hős, tehát legyőzi úgymondva a falkájával együtt a másik, nem tudom kit. És még annyit hozzáfűznék ez az egész, ez a kutyás álom az az utóbbi időben nagyon intenzíven jött. Hát az Isten meg akarja mutatni, hogy mit jelent ez az egész. Tehát nekem úgy is kaptam én tőle jelzést, álmokat, hogy maga a kutya, ugye a múlkori álmomban a székelyekkel, meg az Európai Unióval, meg a Fidesz duplessel a végén, videót, az a videó, amit készítettem Isten kegyelmébe, és elmondtam ott egy álmot, ott az álomban Isten megmutatta, hogy maga a kutya az a nemzetre is érvényes, tehát a kutya lelkülete, a kutya jelleme, ugye így, hisz mi is milyenek vagyunk, ugye Kárpát-medencei magyarok, például székelyek, tehát ez a földhöz ragadtságunkból kiindulva, ugye volt mindig bennünk egy ilyen nyakasság, egy ilyen hősiesség, hogy mi védtük a határokat, és védtük az urakat, és védtünk mindent, és annyira belénk nevelődött ez az egész, és annyira elhittük ezt magunkról, ilyen fene vagy jellegűek lettünk, hogy most is ugyanazért képesek leszünk belemenni egy olyan eszeveszett háborúba, ami valójában a kárunkat okozza. Tehát úgy a kárunkat, hogy megöli a testünket és a lelkünket. Így egyelőre ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
Jó, hogy mondod ezt, Tibor, mert igen, ez tényleg fontos kifejteni még tisztábban. Tehát ami jött, és amiről már szóltunk, kutya és disznó. Tehát miért nem csak kutya, miért nem csak disznó? Azért, mert itt csak van különbség a kettő között. A kutyára leginkább az jellemző, amit eddig is ilyen próbáltam felvázolni. Kutyára jellemző ugye a hűtlenség. Olyan értelemben, hogy a párjához nem hűtlen. Tehát szemünk láttára történt a múltkor néhány éve, hogy egy ilyen kutya falka ment az úton, és hát volt egy szukának egy párja, de amikor ugye az a párja ugye hát félrefordult, a szuka már oda tartotta ugye a farát egy másik kutyának. Tehát a paráznaságot jelképezi a kutya. A gazdájához ugye az hűséges tud lenni, de az a gazdájához is azért hűséges a legtöbb kutya, mert tudja, hogy másképp nincsen kaja, nincsen csont. Tehát hűséges, de törvényből hűséges. Egyezzünk meg, legtöbb kutya. Tehát a kutya ugye az a paráznaság lelkülete, és a disznó az, hát az szintén a paráznaság, de azt úgy lehetne mondani, hogy mindenevő. Eszi a moslékot, eszi a híreket, a HVG-hú, vagy Origo, Mandiner, össze-vissza mindent ottan, Hollywood, mindenhonnét zabálna, ez a disznó. Kutya és disznó, kutya paráznaság, disznó mindenevő, megeszik mindent. Nem válogat, ugye? Nem válogat. A szó legrosszabb értelmében. Na, kutyáról és a disznóról ennyit röviden, és akkor hol is tartottam? Tehát igen, hogy hogyan képes a kutya felvenni a harcot egyszerre több kutyával, úgy, hogy neki van gondviselője, ugye? Tudja, neki van gazdája, bizik, tehát van neki lelki ereje. Azt a lelki erőt azok a kutyák látják rajta, és félnek tőle, és nem tudják egyszerűen, hogy mondjam, leverni, mert van neki lelki ereje a gazdájától. Nagyon sok embernek most megint nem lesz lelki ereje, mert az önmegváltásban hisz, a meditációban hisz, emberekben hisz, pásztorokban, lelkészekben, papokban, televízióban, Facebookban fog hinni, és nem lesz lelki ereje. Mert amit felsoroltam, az mind test. A testtől nincs lelki erő, emberek. A testtől, a vallástól, az emberi szervezettől, a hazug hírektől. Senki nem fog lelki erőt kapni. Csak a lélektől, tökéletes, szent lélektől, a mindenható Istentől. Krisztus azt mondja, hogy az én szavam lélek és élet. Lesz-e neked lelki erőt, amikor elközelget a sötétség órája? Ez a kérdés hozzád. Következő pont. Ha egy lelki ember testi eszközökkel megy bele a harcba, veszíteni fog. Tehát Jézus erre fejli a figyelmet ugye különböző módon. Mindenki azzal a fegyverrel fog elveszni, amit megragad. Ezért mondtam azt, hogy ha valaki a lélegeztetőgépekben hisz, és azt támogatja, és azt propagálja, és azt népszerűsíti, hát előbb-utóbb ő is arra sorsa fog jutni, hogy a lélegeztetőgépről fog belekerülni a fekete nálamzacskóba. Ezt el kell mondani, ki kell ezt mondani. Tudjál róla, hogy a sátán játszmájában veszel részt. Ne mondd azt, hogy te nem voltál figyelmeztetve. Ne mondd azt majd. Tehát, hogyha az ember, a lelki ember testi eszközökkel megy bele a harcba, teljesen biztos, hogy veszíteni fog. Ez arról szól, hogy amikor az ember visszamegy a testbe, és testi eszközökkel próbál harcolni. A két élő éles kard helyett, a két élő éles kard az nem más, mint Jézus Krisztus szava, amelyet, hogyha megismertünk és bekerült a szívünkbe, akkor van hatalom, van lelki erő. Tehát, ha például én valakivel vitába elegyedtem, és agyból kezdem a vitát nyomni, és nem lélek által szólok, akkor én nekem veszítenem kell. És ez is kegyelem, hogy veszíthetek, az is kegyelem Istentől. Mert Isten engemet akkor figyelmeztet, hogy ne csináld ezt. Én nem ezt a fegyvert adtam. Én nem atombombát adtam neked, és nem golyószórót, hanem két élő éles kardot. A az élet szavát adtam a szívedbe és az ajkaidra, hogy te azzal harcolj. Te azzal harcolj az élet szavával, ne a saját szavaiddal, ne agyból. Mert ha belementél abba a vitába a testi módon, akkor neked veszítened kell. Mert aki testi ember, ő testibb, mint te. Mert őt nem is érdekli a lélek. De te, aki kétfelé sántikálsz, lelki is vagy, meg testi is, te veszíteni fogsz, ember. Tudjál róla, hogy veszíteni fogsz. Ha te, aki újjászülettél és megkaptad a kegyelmet Istentől és a bölcsességet, visszamész az agyba, visszamész a testbe, a testi eszközökbe, neked befellegzett. Következő pont. Ebben az álomban, amit, vagy ebben a videóban, amit az előbb mondtam, hogy az Igazi Gyümölcs csatorna az idő elközelgett, abban van egy ilyen érdekes álomkép, meg volt mutatva, Isten megmutatja, folyamatosan mutogatja nekünk, hogy beléptünk a harmadik világháborúba. Nagyon sok ember fog elveszni. És ebben az álomképben az úriember azt láthatta, hogy katonatisztek, ugye, de itt szeretném kihangsúlyozni, itt nem csak katonatisztekről van szó, hadnagyokról, meg tábornokokról, meg ezredesekről. Nem csak róluk van szó, emberek. Nem csak róluk van szó. Itt mindenki katonatiszt. Aki a rendszert szolgálja, mindenki katonatiszt. A rendszer katonája. És főképp, aki erőteljesen propagálja a rendszer hazugságait, az unió hazugságait, a WHO hazugságait, na azok mindenképpen katonatisztek. És ez az úriember álmában láthatta, hogy a katonatisztek koporsókat húznak maguk után. Tehát minden katonatiszt egy koporsót húz maga után, és minden koporsóban több urna van. Ilyen, de halottaknak, elhamvasztott embereknek ugye az urnái. Feltétlenül a családtagjai. Erről beszéltem amúgy mostanig is. Hogy hogyan az ítélet? Az Izrael királyára hogy jött az ítélet? Úgy jött az ítélet, hogy mivel belement a hazugságba, belement a háborúba, Babilon elleni háborúba, és nem Istenhez fordult az ő szavát, nem az ő szavát hívta segítségül, ezért ugye legyőzték őt a babiloniak, és végig kellett nézze a családtagjainak a halálát, kivégzését, a szemelátára mészárolták le a gyermekeit. Sok katonatiszt ezt fogja látni, aki belement a háborúba, mint politikus, a háborúba, mint szellemi háborúba, a hazugságba, ugye, propagált a Covid híreket, a Covid őrültséget, propagálta, azokkal történik ez. Ők a katonatisztek, ugye, akik egy koporsóban több urnát fognak maguk mögött húzni, mint Izrael királya, akinek nem tudom, talán három vagy nem tudom hány fia volt, a szemelátára mészárolták le őket, és az ő szemét kiégették, és őt az ő szeme többé nem látott. Az utolsó kép, amit látott, az az volt, hogy megölték az ő gyermekeit. Ügyelj, ember, mit propagálsz? Ügyelj, hogy kinek hiszel, milyen híradónak hiszel. Az Európai Uniós híradónak, a New Yorki híradónak, a Wuhani híradónak, vagy a mennyei híradónak, amit Jézus Krisztus szava jelent egy keresztény ember számára, egy igazi konzervatív keresztény ember számára. Az a híradó téged meg fog ölni, és amikor majd fogod húzni a koporsót magad után, és benne több urna, a családtagjait urnájával, hanvaival, a feleséged, meg a gyermekét hanvaival, akkor te emlékezz arra, hogy 2022. szeptember 30-án figyelmeztetve voltál, hogy egy sátáni ördögi játékban veszel részt. Egy sátáni játékban vagy te katonatiszt. A hazugságot terjeszted és propagálod a Facebookon, az iskolában, a városban, ahol élsz, a munkahelyen és mindenhol, ugye, ahol te az emberek rád figyelnek. És a következő álomkép az, amit látott az úriember, Robin, az, hogy voltak kisebb katonák, ugye nem katonatisztek, akik ugye hittek a katonatiszteknek, a sátán katonatisztjeinek, ugye, a hazugság tisztjeinek, akik hittek, ugye, azok a katonák, fiatal katonák, ők kis biciklit húztak maguk után, gyermekbiciklit, és nem volt rajta gyermek. Erről is többször beszéltünk. Nagyon sok magyar gyermek lett megbetegítve az elmúlt években, egyesek lemészárolva, és ez így megy tovább, ez fog történni továbbra is, hogyha a magyar nemzet, a magyar ember, a magyar férfi, a magyar nő meg nem tér az élő Isten szavához, Jézus Krisztushoz, akit most még szégyel az ajkaira venni. Ez fog történni. Ez Istennek a figyelmeztetése. Aki nem hiszi, majd emlékezni fog 2022. szeptember 30-ára, amikor hallott ezt a videót, hallott azt a figyelmeztetést, és ő röhögött. Azt hitte, hogy ez hazugság. Következő pont a Jelenések könyve 19. rész. Lássátok, hogy mi történik a világban. Valóban ez történik, mint ahogy mondták a kedves barátaim. Elolvasom. És amit ad a lélek, azt elmondom, akinek füle van, hallja, és meneküljön meg. Vegyétek az életvizét ingyen. Ne tőlem. Én csak, ugye, hírnök vagyok. Én egy híradó voltam, ugye, nem M1 és nem hírtévé, hanem örömhíradó voltam. Kemény szavakkal, de mint bizonságtevő gyermek, örömhíradó vagyok. És aki hisz az én szavamnak, a mi szavunknak, azok ugye, abból tudják, hogy hittek a mi szavunknak, és tényleg hittek, hogy ők személyesen Istenhez forultak, Krisztushoz forultak, megismerték az ő szavát, és megteltek élettel, az élet lelkével, szent lélekkel, és bizonságot tesznek az igazságról. Aki azt mondja, hogy ő Istenhez forult és Jézushoz, de nem tesz bizonságot, az még mindig hazudik magának. Becsapja magát. Megkérem szépen, kapcsolja ki a kiáltószót. Főképp, hogyha hosszabb idejem hallgatja már a kiáltószót, kapcsoljátok ki. Többi nálgassátok, mert hazugságban tartjátok magatokat. Aki hallotta mi beszédünket az elmúlt években, hónapokban, de még mindig csak hallgatja, talán közben nem tudom én mit csinál, de neki nincs-e, vagy ha van is bizonsága, nem mutatta meg, nem adott ő másnak az élet vizéből, mint ahogy ő kapott tőlünk, az ember hazudik magának. Súlyos önállításban van. Jobb az ilyen embernek visszamenni a rendszerbe, jobb az ilyen embernek oltatni, és hűséges lenni a császárhoz, mint hogy továbbhallgassa a kiáltószót. Jelenések könyve 19. rész. És ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala. Halleluja! Az idvesség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta a hazug spiritualitás, hazug kereszténység, vatikáni katolikus kereszténység, karizmatikus hitgyülekezetes jehovatanű kereszténység, hazug parázna, nagy parázna, amely a földet megrontotta és összefeküdt a földi hatalommal, elítélte a mindenható Isten, mert igazságosak az ő ítéletei, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén, és másodszor is mondának, halleluja, és annak füstje felmegy örökön örökké, és leborul a 24 vén, és a 4 lelkes állat, és imádá az Istent, aki a király székben ül vala, mondván, amen, halleluja. Ezek képek, emberek, aki ezeket, ezek képes beszédek, ezt fontos megérteni, Isten megadja megértést mindenkinek. Ezek a képek mit jelentenek? Mi a jelentésük? És a királyi széktől szózat jöve ki, amely ezt mondja vala. Dicsérjétek a mi Istenünket, mindnyájan ők szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Itt erőtke zárójel. Picit segítek abban, hogy megértsük, hogy mit jelent dicsérni Isten. Nem azt jelenti, hogy most akkor éneklem neki a keresztény rockzenét, emberek. Nem azt jelenti. Dicsérni Istent, ahogy a tegnap is adta mindenható Isten, azt jelenti, vagy imádni őt, azt jelenti, vagy az Isten tisztelet, azt jelenti, hogy az életemmel dicsérem őt. Nem ottan dumával, meg ottan a győzével, éneklésekkel, meg tömeghipnózissal. Nem az a dicséret, emberek, hanem a dicséret az, amikor a gyermek Istennek a lelke szerint jár és éli az életét, hallja az ő szavát, kijelenti azt. Azzal dicsérjük Istent, hogy azt cselekedjük, amit ő mond. Nem azzal, hogy azt mondjuk, hogy jaj, milyen jó vagy, milyen szép vagy. Istenre nem kíváncsi, ő nem egy egoista ember. Istenre dicsérni a szentim, hogy hallani az ő szavát, és örömködni az ő szavának, és örömmel kijelenteni azt, hogy minél több ember feltámadjon. Ezt jelenti az Istennek a tisztelete, az Isten dicséret, akár az Isten félelem is. Ez a jelentésnek a szavaknak. Akinek füle van, hallja meg, ennél egyszerűbben nem lehet elmondani. Nem úgy dicsérem Istent, hogy én neki hízlegek, hogy mint ahogy hízlegtem annak idején az asszonynak, hogy jaj, milyen szép vagy, milyen szép a mosolyod. Nem, Istennek nincsen szüksége ilyenekre, emberek. Istent dicsérni, Istent tisztelni, őt imádni, azt jelenti, őt félni, azt jelenti, hogy rá vagyok kíváncsi, rajta van a tekintetem, hallom őt lélek által. megtelek az ő jelenlétével, és azt mutatom, én vagyok a világ világossága. Azáltal dicsérhetem én őt, hogy én vagyok a világ világossága. Engedem azt a világosságot, amit én befogadtam tőle, szétáradjon, szétterjedjen. Mindenhol járok. Ez Istennek a dicsérete, emberek. Nem az, ami a templomban, a gyülekezetekben történik. Az tömeghipnózis, pszichózis, emberek. Manipuláció. Pszichológiai hadviselés. Az emberek lelke ellen. És hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondván, alleluja. Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezünk, tessék! Ezt jelenti dicsérni őt, bizalommal, hittel nem félünk semmitől, hanem örülünk és örvendezünk. És adjunk neki dicsőséget, kijelentjük az ő szavát, elmondjuk, hogy ez az igazság, emberek, ebben élet van, amerre most mentek, a híradót követve, az maga a halál és a kárhozat. Mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkésztette magát, azt jelenti, hogy megvan telve a Krisztus lelkével, ismeri az ő szavát, ki is jelent, tele van bizonságokkal, és bizonságok fellegei veszi körül. Az, hogy ő fel van ékesítve, szép fehér ruhában, a mennyasszony azt jelenti, hogy tele van jó cselekedetekkel, tele van az igazság szavával, annak tele van a bizonság tétellel, és örömét leli abban, amire őt elhívja Istennek a lelke, a Krisztus lelke. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorájára hivatalosak. Hivatalos volt a zsidó, a keresztény is hivatalos volt. De most fontosabb dolga van, kell számolja a pénzt. Kell egy fürdőmedence, kell egy úszómedence, egy újabb lakás, egy újabb karrier, egy újabb munka, egy újabb státusz. Ezzel van elfoglalva a zsidó és a keresztény. Megtagadták. Kaptak ők meghívót, csak nem kellett. Menjetek ki, és hívjatok mindenkit, csonkát, bonkát. Akit értek, mindenkinek szóljatok, mert a hivatalosok el vannak foglalva, nekik sokkal fontosabb dolguk van. A zsidónak fontosabb dolga van, a kereszténynek szintén fontosabb dolga van. Kell figyelje a híradót, kell higgyen a miniszterelnöknek. Azzal van elfoglalva, ami a testnek az öröme, és nem azzal, ami a lélek öröme. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem, meglást, ne tett! Szolgatásod vagyok néked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonságtétele van, az angyal ezt mondta Jánosnak, hogy ne imádj engemet, ne csinálj ilyent. Én János, állj fel! Én is csupán szolgatásod vagyok, mert Isten országában nincsenek hatalmaskodók, nincsen sem főpásztor, sem alpásztor, sem lelkipásztor, sem papbácsi, sem püspök, sem bíboros, sem pápa. Itt a földön is mi csak szolgatások vagyunk, nem lehet hierarchia közöttünk. Semmi. Nincs uralkodás. Még az angyal is azt mondta, hogy János, szolgatásod vagyok, ne csinálj, ne bohóckodj itt nekem. Istent imádd, csak őt, mert a Jézus bizonságtitele, a profitaság lelke. Tehát aki, ugye, mondják, nincsenek profiták, ezt mondják a Jehova tanúi? Jaj, már nincsenek ilyen profiták, nem szólnak. Itt írja, a Jézus bizonságtitele, a profitaság lelke. Tehát akik hozzátad, akik az ő barátai, hát azok profétaként vannak jelen ebben a világban. Üzenetet adnak át Istentől. Átadják a meghívót. Tessék János, tessék Géza, tessék Béla, itt a meghívó. Ha nem akarsz eljönni, a te bajod. Kaptál meghívót, de ha téged nem érdekel, az már a te döntésed. Benne már nem mondhatod, nem kaptál meghívót, mert megkaptad ajándékba a mindenható Istentől, Jézus szavai által, az ő bizonságai által. És láttam, hogy az ég megnyílt, és imé vala egy fehér ló, és aki azon ül, vala hivatik, vala hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik, és az ő szemei olyanok, mint a tűzlánk, és az ő fején sok korona, az ő neve fel van írva, amit senki sem tud, csak ő maga, és vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. János evangéliuma, első fejezet, első bekezdéstől arrafelé. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve, és az ő szájából éles kard jön valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját, és az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve, királyoknak királya, és uraknak ura. És látik egy angyalt állani a napban, és kiállt a nagy szóval mondván, minden madaraknak, amelyek repdesnek vala az égnek közepette, jöjjetek el, és gyűjjetek egybe a nagy Istennek vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek, és katonatisztek húsát, és hatalmasok húsát, akik belementek a hazugságba, támogatták azt pénzért, megalkuvásból, félelemből, istentelenségből, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét, és látom, hogy a fenevad és a föld királyai, ugye, a katonatisztek, a média híradó emberei, ugye, a vezetők, a polgármesterek és mindenki, a vallási vezetők, pásztorok, lelkészek mindenhol, akik elküldték az embereket oltani, és maszkot tettek az arcukra, és látám, hogy a fenevad és az ő föld, és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az Isten ellen. Az ellen, aki a lovon ül vala, mert az nem más, mint Jézus Krisztus, és az ő sereg ellen. Tehát hadakozik a világ ellenünk, Istenek a szava ellen hadakozik a világ. Nem kell az igazság, az élet szava nem kell, de akinek nem kell az élet szava, annak az élet se kelljen, emberek. Hát nem jogos. Akinek nem kell az élet szava, miért akar élni? Vagy hogy tudhatnál te élni, ó ember, az élet szava nélkül? A halál szava halálba visz, emberek. A média szava, a politikusok szava, az orvosok szava, a vallási vezetők szava, akik elkötelezték magukat a hatalomnak, a pénznek, a mammonnak, a halálba visz, és nem az életre. Egyedüli szó, ami az életre visz, Jézus Krisztus szava, az ő élő szava, amelynek az alapét megismerheted János, Máté, Márk és Lukács feljegyzéseiből, annak az alapjait, és utána tanít Isten lépésről lépésre az ő lelke által. Az a szó életre visz téged, életre. Az összes többi a halálba, a tömegmészárlásba. És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, ugye, az uniós, szlovákias, Magyarország, s Oroszország, s mindenki, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül, az igazság ellen. Nem kivétel sem Putyin, sem Zelenszky, sem Orbán Viktor. Hadakoznak, azáltal hadakoznak Jézus ellen, Isten ellen, hogy ők akarják megoldani azt a problémát, amit ők hoztak létre, és nem helyezik Isten kezébe. Nem tőle kérnek tanácsot, hanem egymástól. Összeesküvés történik. Európai Uniós összeesküvés, NATO összeesküvés, a világhatalmak összeesküvése történik. Igen, ám, de mi történik? Az, hogy megfogaték a fenevad a rendszer, megfogaték az igazság kardja által, és ővel együtt a hamis proféta, a hamis vallások, spiritualitás, ugye, ami belevitte az embereket az őrültségbe, a hazugságba, az istentelenségbe. Megfogaték a fenevad, és ővel együtt a hamis proféta, és aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették. Felvették a fenevad bélyegét a médiából, a Facebookról. Hittek az a fenevad szavainak, felvették az ő bélyegét, be is oltatták magukat. És akik imádták annak képét, a képernyőket, a televízió képernyőjét, a telefonok képernyőit, amelyeken keresztül a sátán szólt hozzuk, és belevitte őket ebbe az őrültségbe, ebbe a hatalmas őrültségbe, az öngyilkosságba, a tömegmészállásba. Ők ketten elevenen, és az ő követőik a kénkővel égő tüzes tóba vettetének, a többiek pedig megöletének, a lovokon ülőnek, a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jöv valaki, az én beszédem élet, lélek és élet, mondja Jézus. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédem sosem múlik el. Aki az én beszédemben van, aki megmarad az én beszédemben, abban megmarad az én beszédem, az ember örökön élni fog. Az álmot, kedves Mária, a hallottak alapján szerintem megérthetett. Tehát a te kutyád, ugye, jelképesen az a te testi életed, a te földi életed, ugye? Hogyha a külső kutya, ugye a rendszernek a fenevadja, a külső kutya, a külső sötétségből jövő kutyák, hogyha maga alá temetik a te kutyádat, a testet azt jelenti, hogy a talmába kerítik azt, ugye, hogy maradjál lélekben. Általában Isten álomban nem szokott hizelegni. Elég, hogyha hizeleg neked a férjed, a feleséged, ugye, akinek felesége van, a gyermeked és a Facebook. A Facebook hizeleg, Isten nem hizeleg. Ő szembesít azzal, hogy mi történik a világban, mi történik az életedben, hogy ébredjél fel, amíg nem késő, és ne enged, hogy, mert az történik, hogyha a te kutyádat leuralja, a te testedet leuralja a világ kutyái, ugye, a média által, a félelem által, akkor a te kutyád, a te tested megfertőzi a te lelkedet. De erről van szó ebben az álomban, körülbelül. Itt valaki azt írja, hogy a lelkünk soha nem hunyt ki, csak a testünk pész oda. Ez így van, Péter? Ezt nagyjából mindenki tudja, sokan tudják ezt. Csak ami nem mindegy, épp ez a durva az egészben, hogy a lelkünk nem hunyt ki, mert hogyha meghalnánk, tehát végül fel most, ha meghalok én, testem meghal, a lelkem is meghal, akkor semmi gond, akkor mindent elfelejtek. Csak a probléma az, hogy a lelkünk nem hunyt ki. És amivel megvan telve a lelked, Péter, de azt viszed az örökké valóságba, és azzal fogsz együtt élni, míg nem a lelked megemésztetik a tűzbe. Úgyhogy ugye elni kell, mert ez fél igazság. Persze a lelkünk nem hunyt ki, de épp ez itt jött Jézus, mert ő is tudta, hogy a lelkünk nem hunyt ki. És nem mindegy, hogy milyen lélekkel távozunk innét. Ez ami nem mindegy. Na, gyerekes álom, ezt is felolvasom. Azt mondja, régebb kaptam egy álomképet. Egy házban voltunk, nyugodtan egybe is lehet ezt olvasni, egy házban, ugye, mert valójában egy házban, az nem a katolikus egyház, nem a hit gyülekezete, hanem azon személyek közössége, világszerte, akik hallották az élet hívószavát, és válaszoltak, igent mondtak arra, és követték azt. Tehát egy házban voltunk, az a ház pajsként védett minket, beleütközött kívülről a hatalmas fekete kutya többszörösen, de nem tudta áttörni az üveg burkot. A háznak ugye üvegfala volt, de nem tudta áttörni a külső kutya, a külső sötétségről, ugye nem tudott bejönni. Mert Isten a mi pajzsunk, házunk, várunk, szabadítunk, így van. És nem tudja áttörni a kutya természetű gazdátlan ember, nem tud bejönni. Aztán, amikor a kutya nem tudott bejönni a kapun, akart bejönni bárány képében, és nagyon sokan így engedik be a kutyát a farkast kintről, mert bárány bőrbe van bújva. Sokszor mondja azt, hogy Jézus, 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 halleluja, dicsőség az Úrnak. És így jön be a legtöbb farkas nagyon sok embernek a házába, mert az élő Krisztussal nincs élő kapcsolat, és beengedik a kutyát kintről, a farkast kintről, és elvesznek. Na, érdekes történet ez is, azt mondja, hogy szórólapoztunk egy faluban, postaládákba tettünk meghívót. Egy keresztény összejövet erre. Minden háznál kutya őrizte a postaládát. Ez a helyzet. Mindenhol, így ezt szó szerint ez történik, minden háznál egy kutya őrzi a postaládát. Egy kutya. Tehát maga a testi lelkület őrzi, védi a lelkünket. A szó legrosszabb értelmében védi, hogy nehogy bejöjjön a fény, a világosság, ugye az élő Isten szava. A kutya, a testünk eltakarja a lelkünktől az üzenetet, a meghívót. Tehát szorulapoztak, ugye, ez a kedves hölgy hívója, és a postaládákba tették be a meghívókat, és amikor közel mentek, a kutyák megszeridültek. Ilyen Istennek az ereje, az igazság ereje. Tehát nincs hatalma kutyának. És mi csak dicsértük az Urat, és végeztük a dolgunkat. Egy kutya kiugrott az utcára, és a szemünk láttára elütötte egy rohanó gépkocsi, és tovább hajtott. Ez amikor a kutya, ugye, a kutya lelkület szembe megy az igaz szóval szembe megy. El akarja azt rontani, el akarja azt, ugye, meg akarja akadályozni, hogy az eljusson a lélekhez, az embernek a lelkéhez. Én megrémültem, nem tudtam megmozdulni, de a társam odament, oda rohant, rátette a kezét és imádkozott. Jött a kutya gazdája, és egy taricskát hozott, rádobta a kutyát és elvitte. De az utca végén láttuk, hogy a kutya felemelte a fejét, dicsőség Istennek. Így van. Igen, emberek, tehát mindenki kap figyelmeztetést, folyamatosan kapunk figyelmeztetéseket, és arra is, hogy legyünk résen, hogy legyen kenyér az asztalunkon, hogy ne fogyjon el a kenyér az asztalunkról. A kenyér az asztalunkról akkor tud elfogyni, hogyha azt, amit kaptunk kenyeret, azt mi nem osztjuk meg egymás között, emberek. Hogyha Isten azt látja, hogy a kenyeret, amit ő nekünk adott, mi azt nem fogyasztjuk el, és nem törjük meg, és nem osszuk szét, akkor nem kapunk új kenyeret. Akkor az meg fog száradni, meg fog penészedni. Az már nem tápláló. Isten azt akarja, azt kívánja, hogy legyen friss kenyér az asztalunkon. Meleg, puha, majd hogy nem gőzölgő kenyér. Friss kenyér, amit jó ízűen el lehet fogyasztani, meg lehet törni, oda lehet adni egymás kezébe. Ez a mi dolgunk, emberek. Aki nem ott töri meg a kenyeret és nem osztja szét az embertársai között, annak nem lesz friss kenyér az asztalán. Nem lesz táplálva az a lélek is, amikor jön a sötétség, erői úgymond felszínre jönnek és elkezdenek ugye itten háborozni, háborogni, sokan el fognak veszni, mert nem lesz friss kenyér, friss eledel, friss bizonság, friss bizonságtétel. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.